Én is jó estét kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk, ilyen szép számban. És azt gondolom, azért szoktam imádkozni, hogy ha elmegyek valahova, az ne legyen hiába való dolog. Akik eljönnek, azok ne érezzék hiába eltöltött időnek azt, amit erre fordítanak. Ma este Ézsaiás prófétáról, illetve Ézsaiás próféta könyvéről fogunk beszélni. Talán valakik jártak Vatikánba, a Sixtus kápolnában, és látták ezt a Michelangelo-ról készült képet, több próféta társaságában, így mondom. Tehát bennünket ma ő érdekel elsősorban. Mielőtt az Ézsaiás könyvéhez nyúlnánk, először két irodalmi idézetet szeretnék hozni. Az egyik Kosztolányi Dezsőnek a Jó Hír című verse, ebben olvassuk, o repülő, ki járod az égbolt pusztáit, mondj végre egy szót ennek a fáradt, kétségbe hullott emberiségnek. Láttál-e roppant fényt a magasban? Láttál-e jelt, hogy érdemes élni? Láttál-e ott fönt néha egy angyalt? Hát ebből ezt emeljük ki, láttál-e jelt, hogy érdemes élni? Ézsaiás proféta könyve egy válasz erre a kérdésre. Érdemes lenne megszámolni, hogy jel az hányszor fordul elő ebben a könyvben, vagy hát a Bibliában. Tehát a Jóisten ad nekünk jelt, és Ézsaiás proféta könyve által feljezett események között vannak ilyen jelek, amik Istenről adnak jelt, és hát maga ez a könyv is Ézsaiásnak az életműve, az is egy jel. Aztán Adi Endréből szeretnék egy idézetet. Ézsaiás 21:11-re utal. Seirből így kiáltanak hozzám. Vigyázó, meddig még az éjszaka, meddig még az éj, írja a proféta. Adi pedig, ezt írja Ézsaiás könyv margójára, Seirből kiált, én hozzám is az Úr. Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Ilyen hiába valóság, hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalat által éjszaka lesz. Ó, miért, hogy szeretetlen és boldogtalan az ember, ki úgy kívánja szeretetet és boldogságot. Vigyázók, hiába vigyáztok. Ó, jaj, vigyázók, hiába vigyázunk. Mert újra és újra leesik a sárba az embernek arca. Hát még sok mindent idézhetnék az irodalomból, olyan témájú műveket és könyveket, amelyek elég pessimista módon ábrázolják a világnak, az emberiségnek a helyzetét. De hát nincs szükségünk arra, hogy ilyen írókat olvasgassunk, magunk is találunk elég okot arra, hogy néha-néha elcsüggedjünk. Viszont Ézsaiás könyvét olvasva, ott rengeteg csüggesztő dolgot találunk, de ugyanakkor mellé van téve, és mintegy azután következik az, hogy Isten nem hagyja magára ezt az embert, ahogy Adi mondta, aki a sárba esik, az arca. Ézsaiás könyvének bevezetése. A könyv írója, hadd mondjak itt egy zárójeles mondatot, hogy a Bibliának sok írója van, mondtuk ezt a mondatot egyszer, de egy a szerző. Ézsaiás könyvéből sok könyvével kapcsolatban egy nagy téma, nagy vita téma a szerzőségnek a kérdése, és hadd mondjam azt, hogy nekem az a véleményem, hogy elsősorban nem az a lényeg, hogy ki írta ezt, vagy azt, vagy a másik könyvet, hanem az a lényeg, hogy ebben az Isten üzenete van, és Isten vállalja a garanciát azért, hogy ami megvan írva a Bibliában, az igazság, ami mint ígéret van, ami mint jövendőlés van, az úgy fog beteljesedni. A zsidók Bibliájában olvasom. Jesaja, Ámosz fia Jeruzsálemben született, valószínűleg előkelő családból származott, a hagyomány szerint unoköccse volt, Amáciának, Juda királyának. Sőt, van olyan vélemény is, hogy testvére volt. A király udvarban is nagy tekintélynek örvendett, mint azt a könyvéből is láthatjuk, még olyan időkben is, amikor nagyon-nagyon ellenséges volt a király a prófétával szemben. Profétai működése Egyes vélemények szerint 4 évtizedet ölel fel, mások szerint 6 évtizedet. Ezt osztom én is ezt a 6 évtizedet, mert majd lesz egy olyan adatunk, hogy mi is történt végül is ezzel a profétával. Családos ember volt, a feleségét proféta nőnek nevezi, ahogy a 8 fejezet 3 versében olvasunk. Könyvében 2 gyermekéről ír, akiknek neve proféciai, profétai név, Sárjasúb, a maradék megtér, és Mahér Salál Hasbáz, hamar zsákmán, gyors préda. Talán egy mondatot ehhez, hogy a maradék megtér. Maradék fogalma, ez Ézsaiás könyvében egy nagyon fontos fogalom. Mit jelent ez, hogy maradék? Azt jelent, például Jézus történetére gondoljunk, volt, hogy nagy tömeg követte, volt, hogy 500-an követték, volt, hogy 70-en követték. Aztán egyszer azt mondja a 12-nek, na, ti is el akartok menni? Tehát mindig volt minden időben Isten népének egy maradéka, akik megmaradtak az Isten melletti hűségben, és ennek a gyereknek a neve ezt akarja megprofétálni, hogy Izrael életében is ez így igazság, hogy lesz egy maradék, akik megtérnek. Maradék, hát miből? A történelmi kataklizmákból mégis megmaradnak. Hát milyen különleges, hogy az északi ország rész ugye fogságba került, és úgy szólván eltűntek, felszívódtak. Nemrégen olvastam egy hírt az egyik zsidó lapban, hogy talán egy törzset megtaláltak, és azok jelentkeztek, hogy ők igen, abból a 10 törzsből, valók abból a 10 törzsből származnak. Mindig van maradék. A kérdés az, hogy vajon mi a maradékhoz tartozunk-e, most már átvitt és lelki értelemben, vagy sem. A proféta működését Krisztus előtt 101-ig Jeruzsálem ostromáig lehet követni, dokumentálni. Egy későbbi legenda szerint Manassé király uralkodása alatt, ugye, konfliktusba került a királlyal, bálványimádás ellenzése miatt, a szociális körülmények nagyon-nagyon rossz volt amiatt, ugye? Proféta állandóan intelmeket mondott, és hát ez nem tetszett ennek a királynak sem, és hát az ő perzekutorai őt üldözték, és a proféta egy odvas fába rejtőzködött el, ahol hát mégis őt megtalálták, és a fát ketté fűrészelték, ez a zsidó hagyomány. De ha a zsidókhoz írt levél 11 fejezet 37. versét olvassuk, akkor ott megint van egy utalás arra, hogy a proféták közül voltak itt ketté fűrészeltek. Kik voltak Ézsaiásnak a kortársai? Hát elsősorban említsük meg a judabeli királyokat, Uziást, Jótám, Akház és Ezékiás királyt, de hát már említettük, hogy a Manassé-val is némileg lehet számolni, bár úgy gondolom, hogy Manassé uralkodása elején mindjárt megtörtént ez a bizonyos incidens a profétával. Voltak neki proféta kortársai, Ámos, Hóseás és Mikeás. Tehát abban a korban, abban az időben ők voltak 4, akik Isten üzenetét képviselték Izraelben, Judában. Még egyszer említsük meg, hogy a szolgálatát Krisztus előtt 740-ben kezdte Uziás király halálának évében. Ez egy nagyon fontos dátum, megdokumentálható, utána lehet járni. Aztán azt tudjuk még mondani, amit már említettünk, hogy ez a Manasséval való konflikt, ez Krisztus előtt 681-ben történt, és akkor így lehet mondani, hogy egy 60 év. A politikai körülményekről csak most annyit, hogy Uziás király idejében volt egy terjeszkedés, sikeres politikát folytatott Uziás, sikeres gazdasági élet volt az ő uralkodása alatt, és egyszer csak meghalt ez az Uziás király. Hát amikor meghal egy király, akkor mindig van egy probléma, hogy na, mi lesz és hogyan lesz ezután. Hát így történt ez Ézsaiás korában is. És ezért van különleges jelentősége az ő elhívási történetében is, hogy tudjuk, hogy meghalt Uzziás király, de nem eddig szól a történet, hanem ő találkozott az Istennel. Tehát nem kell félni attól, hogy mi lesz a jövő, milyen következmények lesznek. Van Isten. Amikor hozzám jön valaki valamilyen problémával, azt mondom neki, hogy van Isten, kérdezem. Azt mondja, igen, van, és olyan csodálkozva néz rám. Hát mondom, akkor mi a probléma? Hát akkor nem szabad, hogy problémánk legyen, ha van Isten, és ő tartja kezébe az életünket. A könyv írójának a neve héberül Jesajahu. Ennek a jelentése, hát ezt többféleképpen fordítják, az Úr megszabadít, az Úr adott üdvösséget, vagy az Úr ad üdvösséget, Jahve a megváltás, vagy Jahve a megváltó. Tulajdonképpen ez a név az egész könyvet röviden, tömören összefoglalja, hogy miről szól ez az Ézsaiás proféta könyve. Arról, hogy az Úr az, aki megszabadít. Tehát a világhelyzet lehet katasztrofális, mint abban a korban is volt. Egyéni sorsunk, életünk is lehet katasztrofális, de lehet egy reménységünk, és ezért olvasok sokszor Ézsaiás könyvében, hogy ne félj. Tehát kapunk így ezáltal is egy bátorítást. A magyar írásmód, hát a zsidók így írják, hogy Jesaja, aztán a protestánsoknál találkozunk Ézsaiás és Ésaiás írásmóddal, a katolikusoknál pedig Izaiást olvashatunk. Ézsaiás könyvével kapcsolatban, talán egy biblia könyvvel kapcsolatosan sem, volt olyan intenzív a kritika, mint Ézsaiással. A 18. század nyugati világában a deizmus, mi ez a deizmus? Isten világunknak az első oka, de megteremtette ezt a világot, aztán azok a klassz törvények, azok már eligazgatják a világot, tehát Istennek személyesen nem kell beavatkozni a dolgokban. Gondoljunk Madácsra, hogy évmilliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell. Tehát a 18. század nyugati világában a deizmus növekedésével, a természet feletti tagadó emberek szót emeltek Ézsaiás könyvének azon részei ellen, amiben csodák vannak, azok ellen, a részek ellen voltak kifogások, amiben jövendőlések vannak. Azt mondták, hát hogy lehet, hogy ez az Ézsaiás megírta a babiloni fogság utáni helyzetet és állapotot? Hát akkor nyilván, hogy nem egy valaki írta ezt a könyvet, hanem kettő. Minimum, ugye? Aztán később jöttek még ehhez más okos emberek, és ők is találtak még Ézsaiás könyvében olyan részeket, olyan szakaszokat, amit megint csak elkülönítettek a többitől, és azt mondták, hogy hát ez sem az Ézsaiás írta. Mégis az egész könyv az Ézsaiás proféta nevét viseli, és ezt úgy hidalták át ezek a teológusok, hogy azt mondták, hogy volt egy proto-Ézsaiás, és volt egy deutero-Ézsaiás. Általában ez a teológiában a vélemény. Aztán, ahogy mondtam, még volt, akik még egy harmadik Ézsaiást is megjelöltek, Trito-Ézsaiás. Nekik vannak érveik, hogy miért gondolják így, hogy három személy kellett legyen, akik írták ezt a könyvet. Annak a tábornak, amelyikhez szeretném magamat én is besorolni, akik meg azt hiszik, hogy egy személy írta az egész könyvet, azoknak is megvannak az érveik. Egy kicsit úgy van ez, mint ahogy a legelső alkalommal említettem, hogy akik akarnak tagadni, azok találnak majd elég okot, hogy tudják tagadni Isten létezését. Akik akarnak hinni Isten létezésében, azok fognak talán elég okot, hogy ők miért hisznek Istenben. És hát ez kicsit ez az Ézsaiással is így van. Na mostan szoktam még mondani, hogy akik egész bizonyosságot akarnak tudni, igyekezzenek ott lenni a mennyországban, és akkor az Ézsaiástól meg lehet kérdezni. De azt gondolom, hogy addig is nagyon sok érvünk, dokumentációnk van, amelyik azt igazolja, hogy ezt egyetlen egy ember írta. Hát milyen ellenérvek vannak? Például azt mondják, hogy vannak nyelvi és stílusbeli különbségek a könyv első fele, mondjuk első 39 fejezet, és aztán a 40 fejezettől a 60 fejezetig stílusbeli különbségek vannak. Na mostan ezzel kapcsolatban azt mondják a hívők, hogy a proto-ézsaiásnál 14-szer olvassuk Isten nevét így, Izrael szentje. A második felében Ézsaiás könyvének, tehát a 40-től a 66-ig, ott pedig 12-szer olvassuk ugyanezt a megjelölést. Aztán vannak tudósok, akik 40-50 olyan mondatot számoltak össze, amelyek jellemzőek és előfordulnak az első részben, tehát az első 39 fejezetben, és ugyanezek a mondatok fordulnak elő a 40-től a 66-ig. Tehát ez megint csak arra van, hogy ez egy szerzőnek kellett írni. Nagyon érdekes még, hogy hallottak arról a Biblia fordításról, amit úgy hívnak, hogy mi az a 70-es, az a Septuaginta, ugye? Tehát ezt Alexandriába készítették, az Ószövetségnek ez a görög nyelvi fordítása. Ez a Krisztus előtti körülbelül 280 vagy 250 táján keletkezett Biblia fordítás. Na mostan, hogyha ezt fellapozzuk, akkor nem találunk benne 2-3 Ézsaiást, csak egyet. Tehát abban az időben egy könyvként kezelték. Sőt, még van ettől egy még nyomósabb és a legnyomósabb érv az, hogy ha az új szövetséget fellapozzuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus és az apostolok is egy könyvként kezelték Ézsaiást, egy szerzőről beszélnek, és egy szerzőt idéznek, akár a könyv elejéből idéznek, akár a könyv végéből. Tegnap megpróbáltam összeszámolni, hát több mint 140 idézet van az új szövetségben Ézsaiás próféta könyvéből. Talán bátran lehet azt mondani, hogy ez a leggyakrabban idézett ószövetségi könyv. Hát talán a Zsoltárok megelőzi. Na mostan van még egy érdekes adat, hogy a könyv második felében van 11 idézet, amelyik úgy utal, hogy Ézsaiás proféta írta, Ézsaiás proféta megmondta. Tehát egy határozott állásfoglalást kapunk arra nézve, hogy igen, Ézsaiás könyvét egy valaki írta. Na mostan még hadd említsek meg ilyet, hogy kumrámi bizonyítékok. Ezt a képet minden bizonnyal ismerik. Járt-e valaki esetleg Kumránban? Na, nagyon örülök neki. Tehát akkor tudják azt, hogy ez tényleg az a helyszín. Egy szemben lévő dombról készíthették ezt a felvételt. Ott tetszenek látni ilyen barlangi bejáratokat. És az volt a történetet ismerik biztos, csak annyit belőle, hogy egy pásztor gyerek egy elkóborolt kecskéje után ment, és hát a gyerekek játékosak, és bedobott egy követ az egyik barlangba, és ott van csörömpölést hallott. Hát hallotta, hogy ez valami fazék, agyag, edénynek a hangja lehet. Gondolta, hogy biztos valami kincsek vannak elrejtve. Hát aztán bementek a barátjával, és átkutatták a barlangot, hát a bűzös bőrdarabokat találtak, meg ilyen összetört korsókat, úgyhogy némileg kiábrándulva jöttek ki onnan. De aztán később mégis kiderült, hogy vannak ott valami értékes dolgok, amit pénzé lehet tenni. Hát a korsókba voltak elrejtve a bőr tekercsek, amit ezek az emberek, akik itt éltek Kumránban, tetszenek látni a térképet, tehát a Holtengernek az észak-nyugati csüskénél volt ez a terület, nem messze Jeruzsálemtől. Azok az emberkék, vallásos emberek, akik kiábrándultak az izraeli vallási vezetőkből, az ő életmódjukból, hát fogták magukat és kimentek a pusztába. És itt próbálták az ő vallási életüket élni. Mi nagyon hálásak lehetünk nekik, mert nagyon sok-sok olyan dolgot hagytak ránk, írásokat. Hát minket elsősorban a bibliai vonatkozások érdekelnek. 200 bibliai könyv kéziratát találták meg Qumránban. Na mostan tetszenek látni ott, hogy ez mikor, milyen időből való. Ez a Krisztus előtti harmadik és első században készült íromány, ez a 200 bibliai kézirat. A vezető, hogyha ilyen slágerlistát, ilyen, hogy hívják? Toplist, nagyon kedves, köszönjük. Meg a doktor úrra megegyeztem erről, ha elakad, akkor kiegészít. Na mostán, tehát ha így hívjuk, hogy toplista, akkor azt mondhatjuk, hogy ott a Zsoltárok könyve vezet, abból van a legtöbb, aztán a Deuteronómium. Mi az a Deuteronómium? Mózes 5. könyve, ugye? És azután jön Ézsaiás könyve 22 példányban. Hát ez egy fantasztikus dolog. A leletekben vannak komplett tekercsek, és van rengeteg töredék. Tehát ilyen kis fesznik, ilyen darabkák, mint egy, amit itt tetszenek látni. Na most a tudósok egy nagy-nagy asztalon kirakják ezeket, és megpróbálják, mint azt a összerakhatós játékot a gyerekek, hát összeállítani és megkeresni mindegyiknek a párját, hogy melyik hova való. Hát egyrészt ebben az írásmód is segít, ugye? Tehát az már ad egy bizonyos csoportosítást, hogy melyik van egyforma írással, ugye? Mi sem írunk egyformán, hát ezek a régi emberek sem írtak, ugye? Egyformán, bármennyire is szabvány szerint készültek ezek az írásművek. És akkor így megpróbálják hát összeállítani azokat a maradék dolgokat. Ezeket a leleteket aztán, hát kalandos története van ennek, tehát ez érdekesebb, mint akármelyik krimi, ennek a története. Szokták mondani, a könyveknek is megvan a maguk sorsa, vagy a maguk története. Hát ezeknek a kumrámi könyveknek, tekercseknek különösen. Hát, hogy milyen érték? Hát volt egy ilyen láda, amiben bent voltak ilyen tekercsek, töredékek, és volt már a tetejére kirakva. És azt mondta az egyik tudós, hogy ez, amit felül van kirakva, ez annyit ér, mintha ez pénzzel teli lenne egy tanul. Tehát ez egy halatlan érték. Halatlan, hogy eszmei értéke van ezeknek a dokumentumoknak. Ők építettek egy gyönyörű múzeumot Jeruzsálemben, és ennek a múzeumnak a formája a barlangokba talált korsóknak a fedele. Arról vették a mintát. Ha belépünk, akkor ott egy ilyen pecsétnyomó oszlopot látunk középen, és ezen az oszlopon körbe kifeszítették az egyik ézsaiási tekercset. Ez 7 méter 30 centi, ha nem tévedek, tehát több mint 7 méter. És hát úgy csinálták, ugye, hogy ahogy ez így be volt göngyölve, akkor úgy kellett kigöngyölni, ahogy ő nem szeretett engedelmeskedni ennek a dolognak, mert már 2000 év óta megszokott egy bizonyos helyzetet. Na most mégis hát ide kigöngyölítették. Még mint érdekességet hadd mondjam el, hogy ezt el lehet olvasni, aki tud héberül, az körbe kell menjen, mégpedig jobbról balra haladva. A különlegesség az még itt ebben a múzeumban, hogy úgy van megcsinálva ez a bizonyos pecsételő formájú oszlop, hogy egy gomnyomással el lehet süllyeszteni az egészet. Tehát, hogyha valami probléma adódna, akkor csak megnyomnak egy gombot, és akkor lesüllyed a sziklába. Tehát, hogy biztos védelembe legyen. Csak zárójelbe jegyzem meg, az egyházunk megbízott egy tudós férfiút, Frum testvérünket, így szoktuk mondani, hogy a két világháború közötti időben gyűjts össze a profétai írásokat. Tehát, amik a proféciákkal foglalkoznak. Hát így egy híres orvostól találtak egy könyvet, Villanova. Akkor találta Kolumbusz Kristóftól 17 oldalas profécia magyarázatot. Newtontól egy Dániel könyvéről szóló magyarázatot, tehát roppant érdekes dolgokat. Hát ő az egész világ múzeumot bejárta a két háború között, mikrofilmre vette ezeket a dolgokat, és ezt a mikrofilmet egy így mondom, atombiztos bunkerbe helyezték el, hogy akármi történik, ezek megmaradnak. És erre valóban nagy szükség volt, mert jött a második világháború, és az eredeti dokumentumokból rengeteg elpusztult. Na, visszatérve, a zsidók nagy-nagy biztonsági felszereltséggel, felkészültséggel vitték át ezeket a kéziratokat ilyen vaspántos ládákba, ebbe a múzeumban, hogy elhelyezzék. Hát itt egyrészt az Ézsaiás könyve a főszereplő, ugye? De hát a többi tekercsek is azoknak is megvan a jelentőségük, és azok is nagyon fontosak. Hát ez egy megható dolog, és ami egy fontos, hogy ez a 7 méter 30 centis ézsaiási tekercs, amikor kigöngyölítik, az egy darabból van. Tehát nem kettőből volt, még kevésbé három darabból, egy darabból volt. Tehát a kumrámiak is úgy kezelték Ézsaiás könyvét, hogy az egyetlen egy könyv, egyetlen egy íróval. Jézusra utaltunk a Koránban, hadd említsük meg a Lukács 4.16-17 verseit. Méne Názáretben a felneveltetett, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógában, és felálló olvasni, és adák néki Ézsaiás proféta könyvét. És a könyvet feltárván, hát így ki kellett göngyölíteni, ugye? Arra helyre nyita, ahol ez vala írva, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumit hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szíveket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemének megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, amit most mutatok. Azt a címet adtam, a Biblia, ahogy Jézus ismerte. Tehát itt van előttünk ézsaiási tekercs, és pedig az ézsaiási tekercs ott van ki nyitva, így mondom, ott van ki göngyölve, kihajtva, ahol Ézsaiás 59 fejezettől a 17 verstől a 60. fejezet első verséig olvasható, és ezek után pedig, ahol van a nyíl, ott van egy kicsi szünet, és onnan kezdődik a 61. fejezet első 4 verse, ahogy lefele haladunk, ugye? Aztán ezt a baloldalit tovább kellett göngyölni, ezt a jobb oldalit pedig föl tekerni, és akkor így tudta az Úr Jézus tovább olvasni Ézsaiás könyvét. Tehát úgy tessék elképzelni, hogy ez a könyv tekercs, ami hát le van fotózva itt, ez abból az időből való, amit ezek a másolók készítettek, amit így datálnak a tudósok, hogy azt mondják, hogy a Krisztus előtti harmadik, második vagy első századból való. Ézsaiásnak egy nagyon nagy élménye volt, ami életre szóló volt, és meghatározta az ő működését és az ő munkáját. A 6. fejezetben írja ezt le. Így kezdődik, ugye, ismerős a szöveg, amely esztendőben meghalt Uziás király. Láttam az urat ülni magas és felemeltetett széken. Palástja betölti a templomot. Teológus testvére mindjárt jelentkezik, hogy a héber szövegben, nem pont ez van, héber szövegben az van, hogy a palástjának a szegélye betöltötte a templomot. Ismerjük a Bibliának azt a tételét is, hogy azt mondja a Jóisten, ember engem élve nem láthat, ugye? És Ézsaiás, hát látta az urat, hogy ott van azon a felemeltetett trónusom, és az ő palástjának a szegélye az betöltötte a templomot. De hát a proféta nyilván átérezte, hogy itt maga a mindenható jelent meg néki. És írja tovább, hogy szeráfok állanak vala felette, mindeniknek 6-6 szárnya vala, 2-vel orcát fedébe, 2-vel lábait fedébe, 2-vel pedig lebegett. Csak egy mondat ahhoz, hogy az arcát befette. Miért fette be az arcát? Hát azért fette be az arcát, mert ott nem ő a fontos, hanem Isten a fontos. És ők eltakarják az ő arcukat, eltakarják az ő testüket. Hát ez egy rendkívüli esemény volt, mondja, hogy kiállt egyik a másiknak, mondá, szent, szent, szent a seregeknek ura, Trishágion, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével, és megrendülnek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Azt nem tudjuk, hogy most itt a földi templomról van szó végeredményben, vagy a mennyei templomról. De a földi templomról van szó, akkor el tudjuk azt mondani, hogy amikor azt írja itt, hogy megrendültek a háznak az ajtó küszöbei, akkor azt kell gondolni, hogy ekkora nagy termés kövek, mint ez az asztal, képezték azt a bizonyos küszöböt. És hogyan reagált a proféta? Akkor mondék, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven színvala, amelyet fogóval vett az oltárról, illeté számot azzal, és mondá, ími ez illeté ajkadat, hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. Hogy reagál a proféta? Jaj, nékem! Az Isten tiszteletnek három nagyon fontos eleme van. Melyik az a három elem? Hát az első fontos elem, hogy Isten ott jelen van. Tehát ha ez a tudat, ez az érzés nincs meg, akkor az nem Isten tisztelet. Tehát ez lényeges. A másik fontos eleme egy Isten tiszteletnek, ez amit itt olvasunk Ézsaiásnál, jaj nekem. Tehát, hogy az ember átéli és átérzi azt, hogy én egy gyarló bűnös ember vagyok. Lehet, hogy nem keresett a rendőrség mostanában. Lehet, hogy nem volt bírósági ügyem. És ha a szomszédokkal hasonlítom magamat össze, akkor én egy jó ember vagyok. De az Isten előtt állok meg, és az Isten jelenik meg az ő szentségével és tisztaságával, akkor nincs mire hivatkozzam, hogy én jó ember vagyok. Amikor az a gazdag ifjú Jézus megszólította, jó mester, tetszenek emlékezni erre? Mit kérdezett? Miért mondasz engem jónak? Mit mondott? Jó, csak egyedül az Isten. Tulajdonképpen egy olyan válasz kellett volna itt, hogy ez a gazdag ifjú el tudja mondani, mint amit amit például Tamás, én Uram, én Istenem, ugye? Hogy felismerte Jézusban az istenséget, az isteni szemét. Hát ez ott nem történt meg, elmaradt. Tehát ez a másik nagyon fontos eleme egy Isten tiszteletnek, hogy én átélem az én bűnös voltomat, és szükségem van arra, hogy Isten tisztítson meg engem is, mint hogy ezt Ézsaiásnál tette. És utána jön az Isten tiszteletnek a harmadik fontos eleme, és hallám az Úrnak szavát, aki azt mondja vala, kit küldjek el, és ki megyen el nékünk. Én pedig mondék, im hol vagyok én, küldj el engem. Tehát az Isten tiszteletnek a harmadik nagyon fontos eleme, hogy kapunk egy feladatot. És hogy ezt a feladatot kell vállalni és teljesíteni. Hát ez egy nagyon fontos tanítás és üzenete Ézsaiás proféta könyvének. Hát miről is szól ez a könyv? Hát csak nagyon röviden. Először is, hát az első 6 fejezetben intő és ígéretes üzenetek vannak. Intő üzenet. Az ökör ismeri gazdáját, urának jászlát, de Izrael nem ismer engem. Tehát Izrael népe elhajol a mindenhatótól, van egy gyönyörű hasonlat, 5. fejezetben arról a bizonyos szőlős kertről, hogy az Úrnak egy szépséges ültetése, szőlős kertje van, leírja az a fejezet, hogy Isten mindent megtett annak érdekében, hogy ez jó termést hozzon, de, így mondja, vadat termelt. Tehát ez egy ilyen képletes leírás annak, hogy Izrael népe eltért az Úrtól. A szőlő egyébként, mint mai napig is, Izraelnek az egyik jelképe, hát a hétágú gyertyatartó mellett. Ugyancsak ebben az első szakaszban, tehát az első hat fejezetben van Ézsaiás prófétának az elhívása, amiről kicsit beszéltünk az előbb. Utána proféciák vannak Juda elleni, Arám és izraeli fenyegetés kapcsán. Ígéretek, és itt van szó először is Immanuelnek az ígéréséről. Immanuel azt jelenti, velünk az Isten. Tehát annak ellenére, hogy Izrael nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, Isten nem mond le. Annak ellenére, hogy ez a nép hűtlen, Isten mégis hűséges marad mind végig. Tehát ez egy különleges jellemzése a mindenható Istennek, hogy ő nem változik az ő hűségében. Tehát amit eltervezett és elgondolt, hogy egy milyen országot készít Izraelnek, ahhoz az ígérethez ő hűségesen tartotta magát. Meg kell itt jegyezzem viszont azt, hogy azok az ígéretek, amik Izrael helyreállítására vonatkoznak, amik egy dicsőséges országról jövendőlnek, ez az ő hűtlenségük miatt, mivel nem ismerték fel az ő meglátogatásuk idejét, mármint, hogy Jézus meglátogatta őket, ugye? Hát ezért nem teljesedhetett be ez az ígéret, ezért mondja, pusztán hagyatik a ti házatok. És azt kell mondanunk, hogy az új szövetségben viszont folytatódnak ezek az ígéretek, és tulajdonképpen majd Jézus második eljövetelekor teljesednek azzal, hogy Isten egy különleges országot készít a megváltottaknak. A következő szakasz 13-23, ítélet a népek és a világ felett. Tehát a környező népek, hogy ezek mind bálvány imádók, és hát a proféta sorra veszi őket, és kimondja az ítéletet felettük. Aztán a következő 24-27-es részben ítélet és ígéretek vannak. Ez egy különleges sajátosság, hogy ítélet és ígéretek. Nagyon fontos. Ha önök csak elolvassák az ítéletes részt, ez nagyon kiábrándító, elkeserítő, elcsüggesztő, úgy nem szabad, mindig el kell olvasni az ígéretes részt is. Valaki így mondta, így tanította teológusokat, hogy van egy minimax elmélet, hogy a követelményekből, fedésekből, intésekből mondj egy minit, és az ígéretekből mondj egy maxit. Tehát, hogy az emberek lássák és érzékeljék, hogy Isten csodálatos dolgokat készít, ahogy mondja, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember elme meg se gondolt, amit Isten készít az őt szeretőknek. Nagyon érdekes a következő szakasz. Itt 6 jaj kiáltás van, és tessék megnézni, hogy oszlik ez meg. 5 Izraellel kapcsolatos, 1 pedig az asszír hitetlenekkel. Hát hogy a csodában van ez, hogy 5 Izraelre vonatkozik, és 1 vonatkozik az asszírokra. Hát, ha mi cenzúráztuk volna, annak idején Ézsaiást, ugye, vagy Manassé, vagy ezek, akkor biztos, hogy azt mondták volna, hogy ezt fordítva kell írni legalább. Utána további ítéletek meghirdetéséről olvashatunk a könyvben, de ugyanitt is olvassuk az ígéreteket. Tehát a 7. szakasz, történelmi átmenet az asszír fenyegetésből a babiloni fogságban. Talán erre majd még kicsit visszatérünk. A könyvnek a második része, tehát ez a bizonyos 40 és 60 rész, ezt így osztottuk be, hogy első rész és második rész, de ez nem azért van, ahogy mondtam, hogy van egy szerző, meg van egy másik szerző, hanem mind a kettőnek, mind a két résznek ugyanaz a szerzője, de más a témája. A 40. fejezettől ezt a címet lehet adni ennek a résznek. Vigasztalás könyve. Izraelnek a szabadulásáról és a megújulásáról szóló proféciák vannak itt. A szolgának a szolgálatáról és Izrael megújításáról. Tehát itt már jön a mesiási ígéret. Aztán a befejező szakasz 58 és 66 között az örök szabadítás és az örök ítéletről szól. Még az előzőhöz hadd mondjam el azt, hogy a 48 után itt kimaradt, ugye, az, hogy 57. Az 52. fejezettől kezdődően az 53. fejezet az egy nagyon fontos és nagyon híres mesiási jövendőléseket tartalmazó szakasz, ahol is hát olyan dolgok vannak leírva Jézusról és az ő szenvedéséről, amit az evangéliumok ugyancsak idéznek, és amit hát figyelemmel lehet kísérni, hogy Jézus életében ez mind pontosan úgy teljesedett be. Tehát nem akarták elhinni azok a hitetlen tudósok, hogy egy személy írta a könyvet, azért nem, mert babiloni fogságból való hazatérésről van szó. Hát igen, de akkor mit csinál azzal, ami Jézusra vonatkozik, és az még sokkal később időben történt meg, és teljesedett. Tehát legjobb mindig a hit útját járni, és nem a kételkedését. Hadd mutassak egy ilyen különleges leletet, ezt úgy hívják, hogy Cirusz henger. Evitik őket a babiloni fogságban, és ez a Cirusz, a méd-perzsa uralkodó, hazaengedte a fogságban lévő népeket, hogy kiki menjen haza, építse fel az ő városát, fővárosát, templomát, és szolgáljon az ő istenének. Na, hát ez még egy botránykő ebben a könyvben, Ézsaiás könyvében, hogy Ciruszt sok-sok évvel előbb megemlíti név szerint. Hát hogy lehet ez? Hát honnan tudhatta Ézsaiás, hogy majd Cirusz lesz egy uralkodó? Hát Ézsaiás nem tudta. Valaki megsúgta neki. És ezért tudta megírni. Mint ahogy a többi proféciát is, ugye? Hadd említsem még, hogyha már ezt a szót mondtam ki, hogy valaki megsúgta neki, hogy van egy festmény, nagyon híres festmény, Máté evangélista, ez a címe, azt ábrázolja, hogy ott áll egy angyal, és ott van az evangélista, és írja az evangéliumot, és az angyal mint egy sugja neki, hogy mit kell írni. Ez egy olyan hatásra keletkezett festmény, amikor is hát azt hitték és azt mondták, ugye, hogy Isten szóról-szóra lediktálta a Bibliát. Igen ám. Csak ha elővesszük ezt az Ézsaiást, aki, hadd említsem meg, egy nagyon művelt ember volt, és mondtam, hogy van ma estére két kérdésem, hogy mi volt a mellékfoglalkozása ennek az Ézsaiásnak, hát ezt ugye a Bibliában direkten nem találjuk meg, de valahol olvastam, hogy valaki úgy véleményezte, hogy Ézsaiás orvos is volt. És erre vannak utalások a könyvben. Na mostan ez a Ézsaiás, tehát nem a maga bölcsességéből tudta mindezt, hanem Isten mondta neki. És ez az Ézsaiás, aki egy nagyon-nagyon művelt ember volt, a könyvének egy része vers, egy része próza. Próza, főleg az a 36-39-es rész, ahol Ezékiás királyról van szó, ott van három történet. Az egyik az, hogy jönnek az asszírok, és mi lesz, ha elfoglalják Jeruzsálemet is, mint ezt tették más városokkal, és csodálatosan megszabadul, akkor amit még meg kell említsek, az ő betegsége, imádkozott, hogy hadd gyógyuljon meg, mert mondta a proféta, rendeld el házadat, mert meghalsz, és egy könyörgött, hogy ha még szeretnék élni, és akkor azt mondta a proféta, jó, azt üzen az Úr, hogy még ad neked egy néhány évet. Honnan tudom meg? Hát milyen jelt akarsz, hogy milyen garanciát akarsz erre? Hát mondott a proféta neki lehetőséget, hogy itt van a napóra. Mit szeretnél, hogy a napórán az árnyék előre menjen, vagy vissza menjen? És akkor a király választott. Hát, hogy előre, hát előre megy rendesen. Menjen visszafele. A csillagászoknak ez nagy fejtörést okoz, hogy úgy utána számolnak a dolgoknak, hogy mintha elveszett volna egy bizonyos idő. Na mostan, tehát ez a Círus henger, a fogságból való engedély hazamenetelre, és akkor még amit akartam említeni, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy szó szerint lett lediktálva a Biblia, ha azt az Ézsaiást, amelyik fenkölt stílusban, tehát ha az íróknak a jelzőit, hogy milyen nagyszerű költő volt ez az Adi, teszem azt, vagy a Kosztolányi, és ami szépet jót mondtak róla, azt mind össze lehetne gyűjteni, és azt Ézsaiásról el lehet mondani. Tehát egy olyan művelt ember volt, és hogyha előveszek egy Ámos próféta könyvét, aki pedig egy baronpásztor volt, és azt olvasom el, hát akkor óriási stílusbeli különbséget lehet látni. Vagy mondjunk egy más példát, a János evangélium az is egy nagyon szép görögséggel megírott könyv, de a Jelenések könyve az egy kicsit gyengébb. Na mostan, hát nem valószínű, hogy a Jóisten megírta a Jelenések könyvét, aztán megtanult jó görögül, és úgy diktálta le a János evangéliumát, hogy az úr bocsássa meg, hogy ilyeneket mondok. Csak azért, hogy érzékeljük. Tehát nem szó szerint, verbálisan lett diktálva, ihletve, hanem az írók kaptak egy befolyást, és az ő fogalmi készletükből, gondolkozási módjuk szerint megírták az Istennek az üzenetét. Hát egy néhány kép, ami Jézus történetével, szenvedés történetével kapcsolatos, hát ezt az 53. fejezet illusztrálására szántam. Hát lehetetlen, hogy ne tegyük oda, ugye, a mi hírességünket, Munkácsinak az egyik képét legalább. Aztán egy nagyon híres MS Mester keresztvitel című képe. Hát Ézsaiásnál olvasom, hogy nem volt neki alakja és ékessége, néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos, utált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfi, a betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtettük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Ugyancsak ettől a mestertől a Golgota című kép, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. És kortársainál ki gondolta arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűneiért lőn rajta verség. Tehát a tanítványok is úgy könyvelték el, hogy ez készcsőd, ez vereség, ugye? Hát az emósziák mit mondanak? Mi azt hittük, hogy. Tehát egy óriási nagy csalódásuk volt. Hát kérem, ez volt az ézsaiási tekercs. Szoktam volt mondani, hogy az óvodában megtanulunk bizonyos dolgokat, fontos dolgokat, amik az életen át kísérnek bennünket, aztán az általános iskolában megtanulunk írni, olvasni, számolni, középiskolában meg kéne tanulni, és a felsőbb iskolát, amikor elvégezzük, akkor már tudjuk, hogy mit kell majd tanulni, ha elvégeztük, mert a jópap is holtig tanul. Még Ezékiás királlyal kapcsolatosan hadd említsem meg, ezt a különleges esetet olvassuk, ugye, hogy jött Szanhérib, asszír király, és akkor Judának minden erős városát ő elfoglalta, bevette, és ő elküldte az egyik főemberét, Rabsakét, Jeruzsálem falai alá, hogy megadásra késztesse a bentlakókat. Azt mondta, hogy ne hagyjátok magatokat Ezékiás királlyal elhitetni, hogy majd az Úr megsegít. Hát éppen ő volt az, aki az Úrnak a magaslatait lerombolt, és most oda-vissza az oltárhoz bentek el, hogy gondoljátok, hogy Isten nektek segít. Isten nem nektek segít, hanem Isten nekem segít. Isten mondta nekem, hogy jöjjek és foglaljam el az országot és a várost. Tehát egy ilyen érvel szemben nagyon nehéz volt helytállni, és ezek a delegáció tagjai, hát azt kérték Rabsakétól, hogy ne héberül mondja. Mondja csak asszír nyelven, mert ők értik azt. hát a politika épp az volt benne, hogy hallja meg mindenki, ugye? Ezzel akarta befolyásolni a bent lévő embereket. Mi volt az Ézsaiásnak a reakciója? Mondanékik, Ézsaiás, így szóljatok uratoknak, ezt mondja az Úr, ne féljek beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem, Asszíria király szolgái, ím én oly lelket adok belé, hogy hírt haván térjen vissza földjére, és elejtem őt fegyver által az ő földében. Azt mondta az Úr Asszíria királyjáról, hogy ne jöjj be e városba, nyilat se lő rá, tehát nem jöjj be a városba, nyilat se lő rá, és nem szállja meg pajzsal azt, és töltés sem készít ellene. Az úton, amelyen jött, visszatért, de városba be nem jő, azt mondja az Úr, és megoltalmazom e város, hogy megtartsam azt, én magamért és szolgámért, Dávidért. Tehát a fantasztikus az volt, hogy ezek ott végig seperték azt a Szíriát, Izraelt. Ugye az izraelitákat már korábban 722-ben elvitték fogságba. Tehát emberileg semmi esélyük nem volt. És úgy olvassuk tovább, akkor jött az Úrnak angyala, és levágott az asszír táborban 185 000-t. És minden reggel az emberek felköltek, íme azok mindnyájan holt hullák valának, olvassuk Ézsaiás könyvében. Hát ez egy olyan eset volt, mint Egyiptomban az első szülötteknek a halála. Herodotosz, görög történetíró, Búbó Pestisnek tulajdonította ezt az eseményt. Még hadd mondjunk mi is a végére valami jót, van egy csomó olyan ígéret, ami egyrészt Izrael helyreállításáról szól, hogyha hűségesek lesznek, másrészt világítélet és világvég és az új föld, ahol lakozik a farkas a bárányjal, és egy kisgyermek őrzi azokat, a tehén és a medve legelnek, és együtt feküsznek fiai, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és hát még sok fantasztikus dolog van leírva ebben a szakaszban, erről az időről, tehát a békének az országa, és hát egy festő ezt így próbálta ábrázolni. Hát Gustave Doré-nak a szép metszetével fejezzük be, az imádkozó Ézsaiást látjuk. Ézsaiásról közel nem mondtunk el mindent, gondoltam, hogy hát a kis kedvet kapnak, és akkor tényleg elolvassák azt az Ézsaiást. Köszönöm a figyelmüket!